Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Tárnok Balázs, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézet kutatásért felelős igazgatója, és a Szlovákiai Magyar Szövetség külügyi szakértője. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok.
Jó napot kívánok, köszöntöm hallgatókat.
A legfrissebb hír az, hogy lemondotta a szlovák miniszterelnök tanácsadója Miroslav Lajcsák, mert a legutóbbi Epstein iratokból kiderült, hogy ők Epsteinnel leveleztek. Hogy kerül Miroslav Lajcsák abba a körbe, ahol egy Bill Clinton, egy András Herz, egy Donald Trump, meg egy Elon Musk a megszokott szereplő, az mint egy más kávéháznak tűnne. Hogy kerülhető oda?
Lajcsák úr ugye olyan képben tűnt föl úgy a szlovákiai közéleti nyilvánosságban, mint a nemzetköziben, mint aki a legmagasabb diplomáciai körök elfogadott szereplője. Alapvetően az ő külügyi pályáját rendkívül sikeresnek szokták értékelni.
Volt külügyminiszter.
És ezért sem teljesen véletlen, hogy Robert Fico maga mellett akarta őt tudni. Hát ez rendkívül kellemetlen ez az egész helyzet. A hétvégi szlovák politikai tévéműsoroknak is ez tárgyát képezte, és olyan furcsa pontot alkothat, amikor a szlovák ellenzék és a szlovák kormány oldal is kénytelen elismerni, hogy ebben a kérdésben lépni kellett.
De ez egy meglepetés volt Szlovákiában? Tehát Miroslav Lajcsák egy olyan formátum, aki ilyen társaságba beletartozhat, vagy a pozíciója folytán került olyan helyzetbe? Hogy hát ezekkel az emberekkel.
Nagyon úgy tűnik, hogy a pozíciója és a kvalitásai alapján belekerülhetett ebbe a körbe. Hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy engem se lepett meg, tehát hogy alapvetően ez egy meglepő fordulat volt. Ugyanakkor visszatekintve talán azt is mondhatjuk, hogy egy ilyen magasan kvalifikált és sokra tartott, egyébként nemzetközi körökben ezt muszáj elismerni, sokra tartott külügyi szereplő alapvetően ezek szerint van esély, hogy belekerüljön ebbe a körbe, bármi furcsa is.
A lemondásával adakta van rendezve Szlovákiában az ügy, vagy aki még talál rajta valami fogást, az gyúrni fogja, ameddig csak bírja. Milyen a szlovák politikai kultúra?
Alapvetően a szlovák politikai kultúrát a sárdagasztás az jellemzi, de azt gondolom, hogy figyelemmel az első reakciókra ennek nagyon elhúzódó vetületei nem lesznek. Értelemszerűen azt azért nem tudjuk, hogy az Epstein iratokból még mi minden fog kiderülni, ez még a meglepetés részét képezi, de alapvetően az első politikai reakciók úgy a kormány, mint az ellenzéki oldalról azt vetítik előre, hogy ezt nem fogják a végletekig húzni, és újabb bőrt nem próbálnak róla lehúzni, újabb információ előkerülése nélkül.
Ennél sokkal fontosabb ügy, hogy egy szlovákiai magyar politikust, orosz őrsöt tartóztattak le, majd engedtek szabadon, mert nyíltan vállalta, hogy nem ért egyet a Benes dekrétumokkal. Onnan kell elindulnunk, hogy mik azok a Benes dekrétumok egyáltalán. Hát a 100-valahány dekrétum.
Igen, ez a kérdés messzire visz, megpróbálom tömören ezt összefoglalni. Ugye Benes elnököt 1938-ban lényegében elkergették az országba, vagy ő maga elmenekült, és később emigrációs kormányt hozott létre Londonban. Magára emigrációs kormányfőként tekintett, és elkezdte kiadni az úgynevezett dekrétumait, elnöki dekrétumait, amelyeknek a célja a második világháborút követő csehszlovák államberendezkedésnek a megalapozása volt. Egy megadott, tehát egy 40-valahány dekrétumot még londoni emigrációban adott ki, a maradékot, úgy összesen 142 dekrétumról beszélünk, pedig már azt követően, hogy Csehszlovákiát felszabadította a vörös hadsereg, és visszatérhetett az emigráns kormány Csehszlovákiába. Fontos megjegyezni azt is, hogy ezeket a dekrétumokat a Szlovák Nemzeti Tanács határozatai megerősítették, tehát nem csak az elnöki dekrétumokról beszélünk, hanem ezeket megerősítő Szlovák Nemzeti Tanácsi határozatokról. Ez a 142 dekrétum, egyes források szerint 141, más források szerint 143, lényegében, ahogy mondtam, az alkotmányos berendezkedést fekteti le, ugyanakkor úgy szlovákiai-magyar viszonylatban, mint általában véve a magyar közbeszédben Benes dekrétumok alatt elsősorban azokat a dekrétumokat szoktuk érteni, amelyek a kollektív bűnösség elvét alkalmazzák, hozzávetőleg 13 ilyen dekrétumról beszélhetünk, és amelyek kollektíve rendelik megbüntetni minden polgárt, aki magyar vagy német volt, Ugye ez az az időszak, ami a felvidéki magyarság életében a hontalanság éveivel jellemezhető, 1945-től 1948-ig, amikor lényegében ezeket a jogfosztásokat végrehajtották, bárki, aki magyar volt vagy német, elveszítette a tulajdonát, elveszítette az állampolgárságát, a nyugdíját, ugye a közösséget, egyébként is szélesebb körű retorziók érték a kisebbségi jogok legkiterjesztettebb korlátozásával, tehát a dekrétumok lényegében amellett, hogy az alkotmányos berendezkedésre irányultak, kollektív rendelték megbüntetni a magyarokat és a németeket, és ez egy fontos szempont, hogy ez volt a célja a második világháborút követő csehszlovák vezetésnek, hogy lerendezzék egy életre a kisebbségi kérdést. Ugye a németek vonatkozásában ezt a nagyhatalmak is jóvá hagyták a második világháborút lezáró konferenciákon, elsősorban Potsdamban, és hozzájárultak a németek kollektív kitelepítéséhez
is. De a magyarokéhoz nem.
Magyarokéhoz nem, viszont a csehszlovák politikai vezetés eltökélt volt abban, hogy a magyarokat, ha tudja, kiűzi az országból, és ehhez különböző eszközöket ragadott meg. Ennek az egyik eszköze volt a Csehországba irányuló kényszermunka. Nekem például mindkét nagyapámat a második világháborút követően 1947-ben egy vagonba rakták, és a családjukkal együtt, némi ingóságukkal Csehországba irányították kényszermunkára. A másik megnyilvánulási formája ugye a lakosságcsereegyezmény volt, a csehszlovák-magyar lakosságcsereegyezmény. Ezt ugye Magyarország is aláírta, mindkét fél aláírt 1946-ban. A magyar fél megpróbálta ezt késleltetni, ezért vetették be a csehszlovákok akkor a csehországi kényszermunkát, hogy kikényszerítsék a lakosságcsereegyezménynek a végrehajtását, és elkezdték a lakosságcsereegyezményt is végrehajtani, tehát a magyarországi szlovákokat kicserélni a csehszlovákiai magyarokkal. És ezen felül még ugye voltak általában véve a Benes dekrétumok, az azt megerősítő szlovák nemzeti tanácsi határozatok, amelyek még egyszer, mindenki, aki magyar vagy német volt, függetlenül egyéni büntetőjogi felelősség, függetlenül arra, egyéni büntetőjogi felelősségére megfosztotta ezeket a személyeket például a tulajdonoktól. Ebből van most egyébként a probléma.
Hogyha a Benes dekrétumok Csehszlovákia, mint államalakulat alkotmányjogi megalapozására szolgáltak, hogy maradhatnak mind a mai napig hatályban, amikor nincsen már Csehszlovákia? Szlovákia van, meg Csehország.
Ez a jogfolytonosság ezt a problémát megoldja. Sokkal nagyobb probléma az, hogy, és ezen egyébként a történészek és a jogászok is némileg vitatkoznak, hogy maradhatott hatályban.
Plusz uniós tag.
Így van, hiszen az uniós csatlakozás során Csehország vonatkozásában a Frowen jelentésben konkrétan volt egy ilyen vizsgálat, ami ugye kimondta, hogy lényegében azt mondta ki, hogy feltételezve, muszáj vagyunk azt feltételezni, hogy ezek a történelminek mondott dokumentumok ma már nem fejtenek ki joghatást, ezért nem akadályozzák Csehország Európai Uniós tagságát. Nem is Csehországgal van a gond, Csehország nem alkalmazza ma a Benes dekrétumokat, de kiderült az elmúlt években, világossá vált, hogy Szlovákia továbbra is alkalmazza a dekrétumokat. Egészen pontosan van egy 104/1945-ös szlovák nemzeti tanácsi határozat, amely ugye a magyaroktól, németektől és az árulóktól elkobozni rendeli a mezőgazdasági tulajdonukat. Az elmúlt években az vált világossá, hogy ezt a szlovák nemzeti tanácsi határozatot a szlovák hatóságok, bíróságok, hivatalok továbbra is alkalmazzák, egy olyan dokumentumot, amelynek már semmilyen joghatást nem lenne szabad kiváltania, és amely dokumentum vonatkozásában Szlovákia következetesen azzal érvelt, hogy nem, ezek nem fejtenek ki joghatást a mai jogviszonyokra, és mégis ma már ugye több száz ilyen ügyről, több ezer ilyen ügyről tudomásunk lehet. Az átláthatóság komoly problémát okoz a tekintetben, hogy feltárjuk, hogy mekkora volumenről is beszélünk.
Az alkalmazás sűrűsége ütötte ki a biztosítékot, vagy valamelyik szlovák politikai aktor elővette az ügyet, hogy valami hasznot tudjon elérni otthon.
Ugye ezeket a történelminek mondott dokumentumokat, mint utólag kiderült, már a 2000-es évek közepétől is újra elkezdték alkalmazni. Ugye hogy lehet ez? Ez is nagyon fontos, hogy elmagyarázzuk. Akár a 104/1945-ös szlovák nemzeti tanácsi határozat értelmében bárki, aki magyar vagy német, elveszíti a földtulajdonát. Ez volt az elv. Elviekben minden magyartól elvették a földjét. A gyakorlatban ez úgy nézett ki, hogy konfiskációs határozatokat adtak ki. XY magyar, ezért elveszük a a mezőgazdasági tulajdonát, vagy erdőjét. Tipikusan ugye ezekkel bírtak a felvidéki magyarok, vagy akár a németek. És amikor kiadták ezt a konfiskációs határozatot, normális esetben, normál eljárás szerint átvezették az ingatlan nyilvántartásba, átszállt az államra. A jelen jogalkalmazásnak az a lényege, hogy 1945 és 48 között eljárási hibák valósultak meg, aminek értelmében nem futott végig a folyamat. Egyszerűen a szlovák állami hatóságok ugye nem érkeztek befejezni sok esetben ezeket a kobzásokat. Ugye a kommunista hatalomátvétellel 1948. februárjában ez vége szakadt ennek a gyakorlatnak, tehát egyszerűen nem érkeztek a végére jutni, adott esetben kiállították a konfiskációs határozatokat, de különböző eljárási hibák, vagy időhiány, vagy bármely más hiba miatt nem került be az ingatlan nyilvántartásba. A rendszerváltozást követő földügyi áttekintés és rendezés során ugye megállapították a hatóságok, hogy igen, mivel nem futott végig a folyamat, ezért az eredeti tulajdonosokat illeti a föld. És 2009-ben, például a Bosics ügyben, vagy később, és mind a mai napig ez zajlik, a szlovák állami hatóság arra hivatkozva kobozza el ezeket a földeket, hogy például 1946-ban el kellett volna venni, az mondjuk egy jelenleg érintett nagyapjától vagy apjától, akiről ezt a földet örökölte, el kellett volna venni azon az alapon, mert magyar volt, ez akkor nem futott végig, mert eljárási hiba csúszott a gépezetbe, elnézést kérünk, de ezt most mi korrigáljuk ezt az eljárási hibát, és ezt végrehajtjuk. A probléma abban áll, hogy 2019 óta ezen utókonfiskációk szisztematikusan zajlanak. Tehát akár a szlovák földalap, akár a szlováki erdőgazdasági vállalkozók, amik elsődlegesen érintettek ezekben a utókonfiskációkban, és különösen igaz ez a szlovák földalapra, szisztematikusan keresik az archívumokban a végre nem hajtott konfiskációs határozatokat, és arra hivatkozva kobozzák el a földeket, mondván az eljárási hibát javítják. A probléma abban áll, hogy ez valóban több száz ügyet érint, és egyértelmű a szlovák hatóság szándéka, kikeresni azokat a konfiskációs határozatokat, amelyek nem futottak végig, és így ingyen juthatnak a földterülethez. Különösen fontos ez olyan esetekben, amikor nagy beruházások mentén valósulnak meg a kobzások, hiszen nem kell kisajátítani a földet, nem kell megvásárolni a földet, nem kell érte egy fél eurót se adni. A Benes dekrétumokra hivatkozva ingyen jut hozzá a szlovák állam ezekhez a földekhez.
Az állami földalap, az nyilvánvalóan benne van a nevén, az állami cég. Az üzleti érdek, a spórolás, az állam vagyonának növelése, vagy valamilyen politikai iránymutatás alapján járnak el. Nehéz elképzelni egy állami vezetőt, amelyik egy ilyen veszélyes kérdésben a saját szakállára merne dönteni, anélkül, hogy megkérdezni a főnökét, hogy most mi legyen.
Én azt gondolom, hogy ebben egyébként mindhárom megtalálható. Ugye a Magyar Szövetség, itt vannak elődjei, a felvidéki magyar jogvédők 2020 óta folyamatosan mondjuk, hogy ez a gyakorlat zajlik. Azért mondom 2020-at, mert 2020-ban a Strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága a Bosics kontra Szlovákia ügyben lényegében megállapította, hogy a felperesnek az igazságos eljáráshoz való joga sérült, de ami számunkra különösen fontos, hogy az ítéletből kitűnik, hogy ez a gyakorlat továbbra is zajlik Szlovákiában. Ez után a szlovákiai-magyar oknyomozó újságírók olyan területeket tártak fel, és olyan eseteket, amelyek kristálytisztán kimutatták, hogy több száz számú nagyságrendben zajlik ez a földkobzás. A felvidéki magyar politika és civil szféra, tehát folyamatosan hívta fel erre a figyelmet, erre a problémára. Volt a szlovák földalapnak egy igazgatója, Ján Maros nevezetű úriember, akivel történtek kétoldalú találkozók a párt, illetőleg a jogvédők részéről is. Ján Maros akkor azt vallotta, és ez ugye újságírók jelentéséből, beszámolóiból látható, hogy ők megpróbálták ezt a problémát megállítani a földalapon belül, és ígéretet tett arra, hogy ezt a gyakorlatot leállítják. Nagyon érdekes volt látni, hogy 2023-ban, amikor visszajött Robert Fico a hatalomba, akkor lényegében azt a Ján Marost eltávolították, és azt a személyt, aki lényegében felelős volt alsóbb szinten ezen szisztematikus gyakorlat megvalósításáért visszahelyezték hivatalába, és újra erőre kapott és lendületet kapott a földkobzásoknak a dinamikája. Egészen ez odáig vezet, hogy 2025-ben több földet koboztak el, mint 23-ban és 24-ben együttvéve. Nagy problémát jelent áttekinteni, hogy hány föld és hány sértett lehet az érintett. Egy ideig a szlovák földalap jelentésében föltüntetett bizonyos adatokat, amiből következtetni tudtunk, hogy legalább alsó hangon hány föld lehet az érintett. Majd ezek a jelentések, hogy se elmaradtak. Magyar Szövetség szakemberei közérdekű adatigénylés keretén belül hozzájutottak további információkhoz. Ennek alapján tudjuk azt mondani, hogy legalább, de ez tényleg legalsó hangon, 1000 hektár föld érintett. Az, hogy ennek mekkora az értéke, felbecsülni sem tudjuk. Egy D4-es Pozsony melletti körgyűrű mentén történő földkobzás egy olyan ingatlannak az értékét csak megsatszolni lehet. Tehát ez is okozza a problémát. Egy szó mint száz, a felvidéki magyar politikum és jogvédők már 2020 óta folyamatosan felhívták erre a figyelmet, de különösebb visszajelzés nem érkezett, csupán a szlovák államtól annyi, hogy nem igaz, ezeknek a dekrétumoknak, ezeknek a történelmi dokumentumoknak nincs sok hatása. Tehát egészen felháborító volt az az arrogancia, ahogy a szlovák, mindenkori szlovák állami vezetés erre egyébként reagált. Az igazán nagy figyelmet akkor kapta ez az ügy, és itt jön a politika újra, amikor 2025 novemberében a legnagyobb szlovák ellenzéki párt, a Progresszív Szlovákia egy komáromi, észak-komáromi gyűlésén felvetette ezt a problémát, és jelezte, hogy meglátása szerint ez nem méltányos, ahogy ez az eljárás zajlik. Hozzá kell tennünk egyébként, hogy Peter Pellegrini az államfő választási kampányban szintén ígéretet tett arra, hogy ezt a kérdést majd megpróbálják rendezni szakértők, történészek bevonásával, és persze ebből nem lett semmi. És amikor a Progresszív Szlovákia ezt a kérdést fölvetette, na akkor volt az a pillanat, amikor az elsősorban a szlovák kormánypártok, de nem kizárólag, a legdurvább nacionalista hangulatkeltést elővéve reagáltak, kijelentették, hogy mindenki, aki ezt kifogásolja, aki egyáltalán felveti ennek a témáját, a Szlovákia szuverenitás ellen tesz, az megpróbálja aláásni a második világháborút követő békés állami berendezkedést, és alapvetően ellene van a szlovák állam érdekeinek. Sőt, akkor egy bizonyos ponton még föl is vetették a Szlovák Nemzeti Pártból, a legkisebb koalíciós pártból, hogy ezt büntetni is kellene, hogyha valaki ezt megkérdőjelezi a Benes dekrétumokat, akkor arra szabjanak ki valamilyen büntetést. Mi akkor erre legyintettünk, mondván nem lesz ebből úgysem semmi, ez pusztán hangulatkeltés, és ezt már akkor is ezen az állásponton lehetünk, amikor a szlovák kormány kiadott egy határozatot, ami a Benes dekrétumok érinthetetlenségére hívja fel a figyelmet, és azt húzza alá. Ha emlékszünk, 2007-ben az első Fico kormány alatt az akkori szlovák parlament kiadott egy nagyon-nagyon hasonló határozatot, amelyet most egy kicsit egy ponton átszövegezve a szlovák kormány újra megerősített. Azt hittük, hogy itt vége van ennek a hangulatkeltésnek, és ekkor jött a számunkra is arcul csapó fejlemény, 2025. december 11-én a szlovák parlament elfogadta azt a BTK büntető törvénykönyv módosítást, aminek értelmében, aki megkérdőjelezi, vagy kétségbe vonja a Benes dekrétumokat, pontosabban a második világháborút követő berendezkedést, dokumentumokat, az fél évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. Ezt a törvénymódosítást Peter Pellegrini államfő aláírta, és 2025 végén hatályba is lépett. Ennek a következménye az, hogy a felvidéki magyar politikusok, jogvédők, civilek ugye január elején feljelentették magukat, Orosz Őrs, Félabutor János és Tubendek Attila személyében, most pedig a pozsonyi tüntetésen január 30-án ugye a rendőrök, ahogy ön is mondta, kiemelték a tömegből szintén Orosz Őrsöt, a Magyar Szövetség politikusát, mivel egy olyan mellényt viselt, ami lényegében az állt, hogy megkérdőjelezem a Benes dekrétumokat.
Talán túl egyszerű a kérdés. Ennyire féltik a szlovákok a szuverenitásukat, vagy egyszerűen csak ennyire utálnak bennünket?
Nem gondolnám, hogy a másik helyzet merülne fel. Ez egy régi berögződés a mindenkori szlovák politikai elitben. És ezre az elmúlt három évtizedben, három és fél évtizedben rendszeresen van példa. Ugye a kezdőpont az az, hogy a kárpótlási lehetőség a Benes dekrétumok által érintett konfiskációk esetében eleve soha sem merült fel. A rendszerváltozást követően született egy olyan döntés, hogy a kommunisták által, tehát 1948. február után elvett vagyon, után lehet kárpótlást kérni. Erre irányult a kárpótlási restitúciós törvény. A Benes dekrétumokat soha nem akarta visszaadni. A Benes dekrétumok alapján elvett földtulajdont a szlovák állam. Valahogy ez a szlovák államalapítás mítoszához is kapcsolódik. Vannak olyan értelmezések, miszerint a mai szlovák szuverenitás az erről való gondolkodásnak egyik olyan alapköve a Benes dekrétumok kérdése, ideértve a kollektív bűnösség elvét is, ami a szlovák politikai vezetés számára nem megkerülhető. Ugye az érdekesség ebben az, hogy akár a Magyar Szövetség, akár más politikai és civil szereplők nem elsősorban arra tettek javaslatot, hogy az 1945 és 48 között végrehajtott földkobzások után adjon a szlovák állam kárpótlást, kártérítést, hanem arra, hogy jelenleg, jelenlegi viszonyok között már ne lehessen alkalmazni a történelminek mondott dokumentumokat, és pusztán azon az alapon elvenni valakitől földet, mert a nagyapja, akitől azt a földet örökölte, magyar vagy német volt, függetlenül attól, hogy ő maga beszél egyáltalán még magyarul, hiszen számos olyan eset van, amikor a sértettek már a teljesen asszimilálódott szlovákok, akinek a nagypapája mondjuk magyar volt, vagy akár nem is szlovák állampolgárok, akár Bosics Miklós esetében, hanem magyar állampolgár, vagy osztrák állampolgár. Tehát a javaslat arra irányult, hogy ezt már ne lehessen a mai viszonyok között megtenni. Ehhez képest a szlovák nacionalista hangulatkeltés arra irányult, hogy aki ezt a kérdést egyáltalán fölveti, az megkérdőjelezi a második világháborút követő berendezkedést és a szlovák állami szuverenitást, mert ez a szlovák államalapítási mítosz valahogy ehhez az időszakhoz annyira szorosan kapcsolódik, hogy ettől a politikai élet nem tudott elszakadni, és ilyenkor már a politikai szereplők is különböző módon hergelik egymást, és egymásra licitálnak, hogy ki tud nagyobb hazafi lenni a szlovák közéleti nyilvánosságban, ki tudja jobban megvédeni a magyaroktól a Benes dekrétumokkal kapcsolatos rendezési javaslatokat, nehogy itt a magyarok majd vissza akarják kapni azokat a földterületeket, amelyeket tőlük 45 és 48 között elvettek, de hát még egyszer mondom, nem erre irányult elsőlegesen a javaslat. A szlovák állami, tehát a szlovák politikai vezetés mégis valami jó ötletnek tartották kihasználni erre a nacionalista hangulatkeltésre ezt a jelenleg felmerült politikai helyzetet.
Másokkal szemben kelt a szlovák politika nacionalista hangulatot? Vannak ott még rajtunk kívül más nemzetiségek, akivel szemben érdemes vagy? Hát mi vagyunk ott a legnagyobbak, és hát akkor rajtunk.
Hát a gyűlöletkeltésnek nem mindig a nemzetiségi, etnikai, nyelvi kisebbségek a célpontjaink. Tehát a gyűlöletpolitikának különböző áldozatai vannak, ugye azt azért látjuk, ha csak a felvidéki magyarság vonatkozásában elemezzük a helyzetet, hogy a mecsieri időkből azért van jócskán negatív tapasztalatunk, az első Fico kormány idejéből is van jócskán negatív tapasztalatunk, most úgy tűnik, hogy az aktuális Fico kormány még egy lapáttal egyébként rátett az első Fico kormány nacionalizmusára.
Sőt, és a Pellegrini elnök is azt mondta, hogy ne tessék felvidékezni.
És igen, ez egy visszatérő momentum a szlovák politikusoknál, hogy a felvidék szó nagyon, nagyon zavarja őket, és kikérik maguknak, hiszen ez, ha jól értem, akkor ők ezzel azt mondják, hogy kétségbe vonjuk magának az országnak a jelenlegi létét, hiszen a jelenlegi Szlovákia az teljes terjedelmében a történelmi Magyarország részét képezte, és az ő lelkiismeretüket ez nagyon bántja. De ugye nem mindig a felvidéki magyarok ellen irányult ez a gyűlölet keltés, felmerül gyakran a romák elleni hangulatkeltés, vagy akár a meleg közösség elleni hangulatkeltés. Tehát gyűlöletpolitika, aki gyűlöletpolitikára alapoz, az mindig megtalálja a maga ellenségét, amiből politikai hasznot tud húzni. Jelenleg az egy rendkívül szerencsétlen fordulat, hogy a gyűlöletpolitika újra visszairányult a magyarok ellen, furcsa mód egy olyan időszakban, amikor a szlovák-magyar kapcsolatok kitűnőnek mondhatók, vagy legalábbis ez a politikai deklaráció a két ország kapcsolata vonatkozásában, de ebből is látszik az, amit a szlovákiai magyar politikusok is egyre többen megfogalmaznak, hogy Robert Fico a szlovákiai magyarság számára, a szlovákiai magyar politikai közösség számára nem lehet partner, hiszen hogyha az érdeke úgy kívánja, bármelyik pillanatban elő tudja húzni a legdurvább magyar ellenes hangulatkeltést.
Jogorvoslatért lehet bárhova menni? Mondtak, hogy Európai Bíróságot már egyszer megjártak, de hát nem sok eredménye ezek szerint.
Hát nem sok eredménnyel, és erre a legjobb ügy a Bosics ügy, Bosics Miklós ügye. 2009-ben, rövid a történet, de nagyon jól szemléltető, hogy mit remélhetnek a sértettek a szlovák bíróságoktól. 2009-ben a szlovák erdővállalat jelentkezik Bosics Miklósnál, hogy az a föld, amelyet ő a nagyapjától megrökölt, az benes dekrétumokkal érintett. 1946-ban az ő nagyapjától ezt a földet el kellett volna venni, eljárási hiba csúszott a gépezetbe, és most ezt a hibát, mondja ezt a szlovák erdővállalat, javítják. Mondja ezt mindannak ellenére, hogy a rendszerváltozást követő ingatlanrendezés során maga a szlovák állam mondta azt, hogy igen, valóban volt egy ilyen konfiskáció, de nem ment végig az eljárás, ezért Bosicsot illeti meg a föld tulajdona majd, amikor ugye megörökölte Bosics Miklós ezt a földet, akkor utána nem sokkal jelentkezett nála a szlovák erdővállalat, és pert indított Bosics ellen. Bosics első és másodfokon is megnyerte a pert. Majd ezt követően jött a szlovák legfőbb ügyész, ha nem tévedek a dátumban 2014, aki egy ilyen rendkívüli beavatkozással, ami egy ilyen furcsa konstrukció, hogy jogerős ítélet ellen a legfőbb ügyész rendkívüli beavatkozással él. Ennek nyomán a legfelsőbb bíróságra került az ügy, a szlovák legfelsőbb bíróságra 2015-ben, amely testület kimondta, hogy a szlovák állam tekintélyének megőrzése érdekében úgy kell tekinteni, mint hogyha a földet elvették volna Bosics nagyapjától. Ez ellen a döntés ellen ment Strasbourgba Bosics Miklós, és nyert 2020-ban. Az Emberi Jogok Európai Bírósága megállapította, hogy az igazságos eléráshoz való joga ezzel a rendkívüli beavatkozással sérült. A bíróság nem tudta érdemben vizsgálni a szlovák földkobzási gyakorlatnak az Emberi Jogok Európai Egyezményével való összeegyeztethetőségét, mivel az eljárás még gyakorlatban folyamatban volt a szlovák bíróságon. A strasbourgi döntés után újra első fokra került az ügy. Bosics Miklós első és másodfokon újra nyert, majd az ügy újra a legfelsőbb bíróságra került. És a legfelsőbb bíróság nem olyan rég, gyakorlatilag a strasbourgi döntést félretéve fenntartotta a 2015-ös ítéletét. Ez az ügy tökéletesen szemlélteti, hogy milyen bírósági jogorvoslatra számíthat egy-egy sértett, akitől a dekrétumok vagy a szlovák nemzeti tanácsi határozat alapján elkonfiskálják a földet a kollektív bűnösség elvét alkalmazva, hiszen Bosics Miklós 2009 óta próbálkozik, 2020-60 volt egy az ő javára szóló strasbourgi döntés, két legfelsőbb bírósági döntés, és még mindig nem ért a végére az ügy, tehát a hatékony jogorvoslat, én úgy látom, hogy ebben az ügyben egyáltalán nem állja meg a helyét.
Szlovákiai magyar képviseletnek van bármilyen eszköze, hogy ezen változtasson? Vagy ez politikai kérdés, és erő kéne hozzá, be kéne menni a parlamentbe?
Hát egyfelől mindenképpen erő kell hozzá, az ereje a politikai pártnak pedig úgy van, hogyha bent van a parlamentbe, és tárgyaló képes pozícióban van, a kompromisszumok művészete a politika, és a politikai aktor úgy tud kompromisszumot kötni, hogyha van valami, vannak lapok az ő kezében is. Nyilvánvalóan ez a legfőbb feladat, most viszont van egy sajátosság, hogy a szlovákiai magyar szövetség parlamenten kívüli pártként próbál meg valamit tenni ezen ügy érdekében. Itt jön nagyon fontos szempontként a képbe a szlovák koalíciók vagy szlovák partnerségek, olyan szlovák pártoknak a kiállása és támogatása, akik ezt a kérdést elfogadhatatlannak tartják. Én azt gondolom, hogy bármelyik demokrata, hogyha megismeri ezt a gyakorlatot, és tisztában van azzal, hogy milyen eljárások mentén alkalmazzák napjainkban a kollektív bűnösség elvét a tulajdon viszonyokra, az a demokrata muszáj egy kritikával illesse ezt a gyakorlatot. És ugye utaltunk arra, hogy a szlovák törvényhozás BTK módosítást fogadott el annak érdekében, hogy ezt a vitát, ezeket a hangokat elhallgattassa. Véleményem szerint ez egy óriási öngól volt a szlovák politika részéről.
Mert beleállnak. Hiszen politikusok beleállnak.
Beleállunk, a magyar szövetség is beleáll, a felvidéki magyar civilek is beleállnak, és erre jó példa a teljes januári hónap, amikor a jogvédők, ugye már említett Fiala Butori János vezetésével, aki egyébként a Bosics ügyben a Felperesnek a jogi képviseletét segítette a Strasbourgi Emberi Jogi Bíróságon, szervezője volt ennek a petíciónak, aminek nyomán ugye az önfelénetés is megtörtént, a petíciót már több mint 7000-en aláírták, és ez a petíció is, és az önfelénetés is azt hivatott bemutatni, hogy ez egy komolytalan alkotmányos jogállami keretek között komolyan nem vehető büntető törvénykönyv módosítás, illetőleg bűncselekmény meghatározás. A bűncselekmény törvényi tényállásából nem lehetünk biztosak abban, hogy mikor merítjük ki valójában a törvényi tényállást. Én azt gondolom, hogy a szlovák bűnüldöző hatóságok, a rendőrség, akár az ügyészség számára ez egy rendkívül kellemetlen helyzet, hiszen egy szakmailag védhetetlen, alkotmánysértő bűncselekmény meghatározást kellene a gyakorlatban végrehajtani.
Oroszország most az megtesztelte, kiírta pontosan, valóban, ami a törvényben benne van, elvitték, elengedték.
És valójában ugye az önfelélentés nyomán az eljárás folyamatban van, nem sokára várható döntés azzal kapcsolatban, hogy emele vádat a szlovák ügyészség ebben a kérdésben. Ugye ez a önfelélentés is január elején úgy történt meg, hogy besétáltak a komáromi rendőrkapitányságra, és felélentették magukat, mondván elindították ezt a petíciót, és ezen petíció nyomán ők szeretnék ezt a felélentést megtenni. Nyilván a nyomozási eljárás folyamatban van, kihallgatták a magukat felélentő érintetteket, és most majd elválik, hogy lesz-e ebből vádemelés. Én azt gondolom, és lehet, hogy ezek a mondatok rosszul fognak öregedni, de nem gondolnám, hogy lesz vádemelés. Azt a hibát nem gondolnám, hogy elköveti a szlovák bűnüldöző hatóság, mivel ez a büntető törvénykönyvi tényállás meglátásom szerint teljes mértékben alkotmányellenes. Az ügy egyébként az Alkotmánybíróságon is van, tehát az Alkotmánybíróságnak is döntést kell hoznia, hogy összeegyeztethető-e ez a szlovák alkotmánnyal. Másfelől olyan emberi jogi standardokat sért, amelyeknek a sérelme az egyértelmű. Tehát a vélemény nyilvánítás szabadsága egy olyan alapvető emberi jog, amelyet az Emberi Jogok Európai Egyezménye is rögzít, illetve bármelyik emberi jogi standardnak részét képezi.
De hát az európai egyezmények azok a kollektív bűnösség elvét sem ismerik el, és most mégis ezt alkalmazzák Szlovákiában.
Igen, itt ez nagyon fontos megjegyzés, hogy két külön ügy van itt terítéken. Az egyik kérdés az lényegében a Benes dekrétumok mai napig történő alkalmazásának kérdése, ami most már évek óta szisztematikusan zajlik. És van egy véleménynyilvánítás szabadságával kapcsolatos kérdés, a BTK módosítása hozza ezt be a képbe, ami véleményem szerint egyértelműen sérti az alapvető emberi jogokat. Ha indul eljárás, és van vádemelés, van büntető eljárás azokkal szemben, akik állítólagosan kimerítették ezt a törvényi tényállást, ott egyenes út vihet az emberi jogi fórumokra, és ezt az ügyet Szlovákia nem nyerheti meg. És ezzel Szlovákia is tökéletesen tisztában van. Tehát én azt gondolom, hogy hamarabb fog megoldódni a véleménynyilvánítás szabadságát korlátozó büntetőtörvénykönyvi tényállás kérdése, mert ez annyira abszurd, annyira egyértelmű, hogy ennek muszáj rövid távon megoldódnia. Nyilván a nagyobb falat és a komplexebb probléma az az, hogy hogyan állítjuk le a jelenleg is zajló utókonfiskációkat, hogyan akadályozzuk meg, hogy ne lehessen földet elvenni pusztán azért valakitől, mert a nagyapja magyar volt, bármilyen abszurd módon is hangzik, és erre vannak jogi megoldások, és értelemszerűen azt is fel kell vetni, hogy az utókonfiskációk keretén belül elvett földeket fogja-e kompenzálni a szlovák állam. Tehát nem arról beszélünk, hogy a 45 és 48 között az eljárást végig futtatott ügyek esetében történjenek konfiskáció, hanem mondjuk a 2000-es évektől, ha utókonfiskáció keretében, hibajavítás keretében vettek el valakitől földeket, azt igenis kompenzálja a szlovák állam.
Tervezi-e a Szlovákiai Magyar Szövetség, hogy a magyar kormány segítségét kéri ebben az ügyben, ami azért kényes kérdés, mert Robert Fico és Orbán Viktor az európai politikában erős szövetségesek. A magyar kormány azonban azt állítja, hogy minden a határon túli magyarokat érintő kérdésben az ottani magyar szervezetek álláspontját fogja vinni. És ezt világosan megmondták többször is.
Igen, ugye a magyar kormány kimondta, hogy amit ön is idézett, hogy azzal az állásponttal mennek, és azt támogatják teljes messzélességgel, amelyet a felvidéki magyarság legitim politikai vezetése, jelen esetben a Magyar Szövetség és elnöke Gubik László meghatároz. És ez egy nagyon fontos kitétel, hiszen a Magyar Szövetség álláspontja ezzel kapcsolatban teljesen egyértelmű. Felvidéki magyarként én azt tudom mondani, hogy az lenne a legfontosabb, hogy e tekintetben Magyarországon abszolút mértékben konszenzus legyen, hogy ilyen ügyekben ki kell állni a határon túli magyarok mellett. Ugyanakkor az meglátásom szerint némileg kedvezőtlen körülmény, hogy ez a kérdés egyre inkább a magyar választási kampány részévé válik. Ez kedvezőtlen körülmény akár számunkra, akik megpróbáljuk a nemzetközi térben ezt a kérdést tematizálni. Úgy az Európai Parlamentben, az Európai Bizottságnál, általában véve az Európai Unióban, mint mondjuk akár a tengeren túli kapcsolatok révén, ha ugyanis ezt a kérdést, és erre a szlovák diplomácia komoly kísérleteket tett az elmúlt hetekben, a magyarországi választási kampány részeként próbálják feltüntetni, az a szlovákiai magyarság érdekérvényesítéséből kifogja a szelet, hiszen úgy tudják a nemzetközi térben ezt megjeleníteni az ellenlábasaink, jelen esetben a szlovák állam, hogy ez a magyar választási kampány része, ezzel nem is érdemes foglalkozni, majd esetleg csak a választási kampány után, tehát megpróbálják ezt a kérdést elfeledtetni.
Jó, de a magyar választási kampányban, ha én jól értelmezem, a két nagy rivális álláspontja ebben az ügyben nem tér el. Mind a ketten ugyanazt mondják, gyakorlatilag.
Én is azt gondolom, hogy itt inkább most versenyfutás van a határon túli magyarok melletti kiállás szempontjából.
Nyilván számít a szavazat.
Értelemszerűen ezért is mondom azt, hogy számunkra az nem igazán kedvező, hogy ebből bár hasonló vélemények mentén, de mégis egy politikai versenyfutás van, politikai adok-kapok keretén belül merül föl egyre inkább a kérdés, hiszen ez az elsődlagos politikai aktorok elől, tehát a felvidéki magyarság politikai képviselete elől szívja el a levegőt. Én azt gondolom, hogy ebben a kérdésben elsősorban nekünk, felvidéki magyaroknak van teendőnk, teendőnk a szlovák állammal van elsősorban, és a felvidéki magyarság politikai képviseletének minden tőle telhetőt meg kell tenni, hogy erre a problémára a nemzetközi szervezeteknek is felhívjuk a figyelmét, és ez a tájékoztató kampány, ez lényegében tavaly november vége óta folyamatosan zajlik, igyekszünk támogatni, tájékoztatni az Európai Bizottságot, az Európai Parlamentet, az EBS, az Európa Tanács és az ENSZ illetékes szerveit is. Januárban ugye az Európai Parlament kisebbségügyi munkacsoportjában ismertettük ezt a kérdést. Én személy szerint voltam az, aki ennek a szakmai hátterét bemutatta. Igyekeztem elmagyarázni a jelenlevő képviselőknek, hogy pontosan miről van szó, és meglátásaink szerint ez miért sérti az Európai Uniós jogot, miért sérti az Európai Uniós alapvető értékeket, és ezek miatt miért kérjük arra az Európai Bizottságot, hogy indítson egy vizsgálatot ebben a kérdésben, próbálja meg Szlovákiával közösen, Szlovákiát kérve feltárni, hogy pontosan hány embertől, milyen alapon, milyen értékű földet koboztak el, megoldási lehetőségek vannak belpolitikai szempontból, van törvényjavaslatunk arra nézve, hogy hogyan lehetne ezt a fölkobzást megakadályozni, de arra is szeretnénk fölhívni a figyelmet, hogy ez egy európai ügy is, hiszen itt az Európai Uniós piaci szabadságok sérülése vetődik fel, az Európai Uniós jog és uniós jogi kötelezettség sérelme merül fel, és alapvetően az uniós értékek, és itt ilyenkor merül fel az a helyzet, hogy az Európai Bizottságnak lépnie kell, és hogyha ezt a tájékoztatást a felvidéki magyar közösség kérésére teszik meg az uniós intézmények, vagy ugye ebben a munkában kiemelt támogatást kaptunk Vince Lóránt, európai parlamenti képviselőtől, ugye az RMDS képviselőjétől, aki az első ciklusa óta, amióta ugye a felvidéki magyaroknak nincs képviselete az Európai Parlamentben, arra vállalkozott, hogy a felvidéki magyarok ügyeit is megjeleníti, az teljesen más optikával bír, mint hogyha magyarországi politikai pártok csetepatéjának eszközeként jelenik meg ez a kérdés, akár Brüsszelben, akár Washingtonban.
Hát ha jól értem, akkor felépítettek egy jó érvkészletet, és amíg ezt érvényesítik, arra kérik a magyar kampányban éppen csatározó pártokat, hogy kicsit csendesebbek legyenek.
Mi nagyon szeretjük azt, és különösen üdvös körülménynek tartjuk, hogy a határon túli magyarok melletti kiállás minden vitát felülír, tehát, hogy minden kétséget kizáró, és minden politikai
legalábbis a két riválisban már nincs benne. Vannak pártok, amelyek nem így látják, de most éppen nem, van, nincsenek a parlamenti küszöb közelében.
Így van, tehát ezért is mondtam, hogy számunkra az a kedvező tényállás, hogyha magyarországi politikai és civil társadalomnak a támogatása a lehető legteljesebb, de az elsődleges politikai aktorai ennek az politikai érdekérvényesítésnek mi vagyunk. Ahogy ön is mondta, ennek alapfeltétele, hogy a Magyar Szövetség a következő parlamenti választáson bejusson a parlamentbe, de addig is a munkát el kell végezni. Ilyenkor jön a nemzetközi tér és a nemzetközi figyelem, amelyet mi is megpróbálunk tájékoztatni és lényegében generálni.
Mekkora kockázatot vállal egy szlovákiai magyar politikus parlamenten kívül, amikor a szlovák BTK-val megy szembe? Nincs mentelmi joga. Őt el fogja vinni a rendőr, mint ahogy orosz őrsöt is elvitte a rendőr.
Én azt gondolom, hogy pontosan orosz őrs bátor kiállása mutatja azt, hogy nincs mitől félni. És orosz őrsnek volt egy mondata, amit az elvezettetése előtt után közben mondott, hogy nem engedheti meg magának azt a lelkiállapotot, hogy a félelem határozza meg az ő gondolkodását saját szülőföldjén. És ez kulcskérdés. Tehát gyakran tapasztaljuk azt, hogy a mindenkori szlovák politikai vezetés, minthogyha trendszerűen térne vissza a ködös jogi szabályozás és a megfélemlítés eszköztárához. Mire gondolok? Ugye ebben az esetben is van egy BTK tételünk, nem teljesen világos számomra sem jogászként, hogy mikor tudom kimeríteni a törvényi tényállást. Nyilván meg tudok határozni egy olyan élethelyzetet, amikor egyértelműen kimerítem a törvényi tényállást, de az nem a tipikus élethelyzet.
Szándékosan homályos, hogy mindenki húzza be a nyakát.
És pontosan erről van szó. Van egy homályos jogi szabályozás, az a legtisztább, hogyha kedves barátom, te erről egyáltalán nem beszélsz. És hogyha ezt a szlovák hatalom el akarja érni, és ennek mi engedünk, akkor ott már csatát veszítettünk. Ugyanez figyelhető meg egyébként a nyelvi szabályozás kapcsán is. Van egy államnyelvtörvény, egy kisebbségi nyelvhasználati törvény, tudjuk, hogy vannak bírságok, bár tudjuk, hogy magánszemély nem bírságolható, de ugye egy átlag állampolgártól nem várható el, hogy átlássa a különböző latin jogelvek által vezérelt jogalkalmazást. Tudja, hogy van egy homályos jogszabályi környezet, tudja, hogy van egy bírság, az a legtisztább, a szlovákul beszélek. Abból baj nem lehet. Ha ezt is elfogadjuk, akkor aláírjuk a saját másodrendű polgári státuszunkat. Tehát számomra demokrataként, az alapvető emberi jogokban mélyen hívő emberként, jogászként az a legfőbb szempont, hogy a saját szülőföldünkön ne lehessünk másodrendű polgárok. Ne fogadjuk el azt a helyzetet, amikor a hatalom azt kényszeríteni rá a felvidéki magyarokra, hogy húzzák be fülüket, farkukat, akkor lesznek majd ők jó állampolgárok, hogyha csendben vannak, akkor lesznek ők jó magyarok. Nem, ez nem elfogadható. Tehát a felvidéki magyaroknak ki kell állni a saját jogaik mellett, ki kell állni a saját önérzetük mellett, ki kell állni amellett, hogy Szlovákia, ami ugye a mi hazánk is, a mi otthonunknak tudjuk érezni. Az otthonossághoz való jog, az otthonosság érzése elképesztően fontos egy nemzeti kisebbségi közösség vonatkozásában, hogy egy nemzeti közösség otthon tudja magát érezni a saját szülőföldjén, és ne azt érezze, hogyha ő felszólal amellett, hogy szeretné az anyanyelvét használni azon a földön, ahol az ő felmenői éltek, és őt magyar szellemben neverték, vagy fel akarja emelni a hangját egy olyan botrányos igazságtalanság ellen, mint a Benes dekrétumok mai napig történő alkalmazása, akkor amiatt ne érhesse retorzió. És ezért különösen fontosak ezek a kiállások, amelyek egyrészt tartást, önbizalmat adnak a felvidéki magyaroknak, másrészt nem mellesleg be tudják mutatni, hogy ez a helyzet, amit a szlovák állam el akart élni, ez nevetséges, a szlovák állam magát teszi nevetségessé, ennek az eszköze viszont ez a polgári engedetlenség, hogy kiálljunk akkor is azon jogaink mellett, amit mi alkotmányosan megalapozottnak, az emberi jogi standardokkal összhangban lévőnek tartunk.
Kisiskolák átalakítása, amely fogja, már most is nyilván érinti a magyar nyelvű oktatást, ez ellen lehet valamit csinálni? Ez adminisztratív intézkedésnek tűnik. Nagyon jól megérvelhető minden államban, hogy mi ennek az előnye az állam számára. És a vége az, hogy elfogynak a magyar nyelvi tanítási helyek.
Így van, tehát, hogy ezt a szlovák politika megpróbálja ezt egy ilyen racionalizálási csomagba belerakni, és hát lényegében van is ebben valahol igazság, ugye az állami és önkormányzati fenntartásban lévő iskolák esetében több magyar iskolát is érint olyan helyzet, hogy rendkívül alacsony a diákszám, és mondja a szlovák állam, próbálják ezt racionalizálni iskola összevonásokkal. A fő kérdés felvidéki magyarok szempontjából az, hogy ebbe a diskurzusba bevonják-e a felvidéki magyarságot, vagy rólunk akarnak döntést hozni nélkülünk. A rólunk nélkülünk elv nem elfogadható. Tehát ha bármilyen racionalizálása vagy átszervezése merül föl az oktatási rendszernek, a kisiskolák bezárása felmerül, abból nem hagyhatják ki a felvidéki magyarokat. Ez ugyanis pont azt az otthonosság érzés mellőzését erősíteni, és a másodrendű polgári szerepet erősíteni, amit az eddigiekben is tapasztaltunk. Ebben nagyon keménynek kell lenni a felvidéki magyar politikának, és a Magyar Szövetségnek egy jó kiinduló alaphelyzete van, hiszen az országban talán, és nem is talán, a legerősebb politikai párt vagyunk regionális szempontból. Bár ugye az elmúlt 15 évben visszatérően kudarcok értek minket az országos bejutási küszöb elérését illetően, tehát a Magyar Szövetségnek van a legtöbb polgármestere és megyei képviselője az egész országban. Regionálisan rendkívüli módon beágyazottak vagyunk, kihagyhatatlan a Magyar Szövetség ebből a döntésből, hiszen a polgármesterek helyben pontosan látják, hogy egy esetleges átszervezés is mivel járna, és mindig vannak alternatív javaslatok. A kulcskérdés az, hogy a döntést ne úgy hozzák meg, hogy ebből kihagyják a felvidéki magyarok legitim politikai képviseletét.
Megérzése, megítélése szerint a szlovákiai magyarok akarnak harcolni a jogaikért, vagy nem akarnak harcolni a jogaikért. Mert van, aki azt mondja, hogy kényelmesebb azt mondani, hogy ha ebben az országban akarok boldogulni, akkor bizony át kell vennem ennek az országnak az összes szabályát, nyűgét, nyavajáját, baját, és majd otthon beszélünk magyarul, ameddig értjük egymást.
Igen, ez egy visszatérő probléma, és egy nagyon érzékeny gyakorlati jogérvényesítési problémára tapint rá, hiszen ha hivatali nyelvhasználatot veszem, a jogszabály szerint nekem, mondjuk Komáromban, jogom van a járási hivatalban magyar nyelvet használni. És amikor én bemegyek, és megszólítom magyarul az ügyintőzőt, és szlovákul kapok választ, akkor esetleg teszek még egy próbát, majd hogyha újra szlovák válasz érkezik, akkor persze elgondolkodhatok azon, hogy én ütni fogom az asztalt, hogy nekem ehhez jogom van, tudva egyébként azt, hogy a jogszabály nem kötelezi arra a hivatalt, hogy nekem magyarul válaszoljon, csak nekem arra biztosítja a jogot.
De hát ön ügyintézni ment oda,
de
nem
ha
harcolni.
De ha intézni az ügyemet, akkor ugye van egy ilyen mentalitás, hogy akkor átváltok a szlovákra. És ugye ez mit hoz? A felvidéki magyaroknak a szókészletéből teljes csomagok maradnak ki, ami a hivatali ügyintézéshez kapcsolódik. Tehát magam is színmagyar környezetben gyakran hallok olyan diskurzust, amikor fölmerül egy olyan szövegkörnyezet, hogy azokat a kifejezéseket kellene elmondani, amik a hivatali nyelvhasználat során merülnek föl. És ezek a kifejezések kikopnak a nyelvünkből. Szín magyar emberek szlovák kifejezéseket használnak azoknak a jelenségeknek vagy fogalmaknak a definiálására, amikről egyébként ott hivatal ügyintézés keretében ő intézkedett, mert nem is tudja a magyar kifejezést erre. Ez egy óriási veszély, és ez megint csak visszakapcsolódik ahhoz, hogy belénk táplálták azt, hogy jó nekünk másodrendű polgárként. Belénk táplálták azt, hogy akkor vagy jó állampolgár, ha befogod a szád, és nem akarod erőnek erejével a saját anyanyelvet használni. Igaz, hogy van rá jogod, de hát mégiscsak Szlovákiában élsz, akkor használd a szlovákot. Ha ezt elfogadjuk, akkor van végünk. Lehet, hogy nem a mi generációnk alatt, de a következő alatt, és én úgy látom, hogy most van egy olyan politikai generáció, egy olyan politikai vezetés, egy olyan civil generáció, amelyik akar harcolni, tud is harcolni, és fog is harcolni, és hogyha ez összeáll, akkor az eredmények is jönni fognak.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Tárnok Balázs, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézet kutatásért felelős igazgatója és a Szlovákiai Magyar Szövetség külügyi szakértője volt az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést az Inforádióban most felvételről hallották, és az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. A műsor elkészítésében Széchy Ágnes szerkesztő kollégám és Erdei Tamás főszerkesztő vett részt. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.